Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást a konferenciára, ami már eddig ugye nem sok időt telt el, de nagyon izgalmas volt, legalábbis én nagyon élveztem az előző felszólalónak a prezentációját, és arra gondoltam, hogy esetleg egy, amiről most beszélnék, az ilyen miniatűr példával támasztaná alá egyes gondolatait. A Magyar Helsinki Bizottság azt gondolom, hogy nem szükséges nagyon hosszan bemutatni a munkánkat, egy emberi jogi szervezet, amely 1989 óta tevékenykedik Magyarországon. Több, bár nem túl sok emberi jogi szervezet működik Budapesten, Magyarországon. Ezek közé mi úgy gondoljuk, hogy egyes területeken egy szakmailag elmélyült munkával csatlakozunk. A fő területek, amelyen dolgozunk, az egyrészt a menekültügy, migrációnak az emberi jogi vonatkozásai, másrészt büntetőigazságszolgáltatás és a rendvédelmi szervek emberi jogi munka, vagy emberi jogi megfigyelése, emberi jogi teljesítményének értékelése, a büntetőigazságszolgáltatás során érzékelhető hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos vizsgálódások, és általában a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a érvényesítéséhez próbálunk hozzájárulni. Ezek eléggé szakterületek, és nem sokban különböznek a többi Európai Uniós emberi jogi szervezetek tevékenységeitől. Ennek megfelelően a mi munkamódszereink sem különböznek általában az emberi jogi szervezetek tevékenységeitől. Elsősorban konkrét, egyedi ügyekben nyújtunk ingyenes jogi segítséget, ügyvédi képviseletet, jogszabályokat elemzünk, kutatásokat folytatunk arról, hogy a jogszabályok alkalmazásának a gyakorlatával kapcsolatban kell-e javítani, hogyha igen, akkor ezzel kapcsolatos javaslatokat teszünk az illetékes kormányzati szervezetek felé, és hát adott esetben, hogyha a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése során nem sikerült az emberi jogi érveinknek, az ügyfeleinknek a helyzetét javítani, akkor nemzetközi emberi jogi fórumokhoz szoktunk fordulni, a Strasburgi Bírósághoz, az ENSZ-nek, a különböző emberi jogi megfigyelő szervezeteihez, az ENSZ egyezmények, emberi jogi egyezményekhez kapcsolódó bizottságokhoz. Nem tipikus az, hogy az Európai Unióval sok dolga lenne a Helsinki Bizottságnak vagy a magyar jogvédő szervezeteknek, ha csak nem akkor, amikor különböző Európai Uniós jogszabályok magyarországi átültetését vizsgáljuk. Ennek egy kicsit speciális része a menekültügyi munkánk, itt természetesen a témából fakadóan nagyon intenzív a Helsinki Bizottságnak is a nemzetközi kapcsolatrendszere, az európai hasonszörű civil szervezetekkel való együttműködésünk, de azért a napi munkánk során a menekültügyet eltekintve nem szoktunk az Európai Unióval olyan nagyon sokat foglalkozni. Részben talán azért is, ami ugye ennek a tágabb kontextusát adja, hogy igen sok a polémia arról, hogy az Európai Unió egyáltalán tekinthető-e az emberi jogokat védő szervezetnek, mi a szerepe az Európai Uniónak az emberi jogok védelme terén. Van-e, ha igen, akkor az micsoda, hogyan lehet ezt érvényesíteni az uniós intézményrendszeren belül, vagy az intézményrendszert kötelezik-e ezek a normák, vagy úgy általában az Európai Uniós együttműködést, úgy általában át kell-e, hogy hassa az emberi jogok védelmének a gondolata. Mi magunk sem vagyunk mindig ebben biztosak. Amiről szeretnék most itt nagyon röviden beszélni, az pont ennek a bizonytalanságnak a, hát talán a csökkenése. A 2010-ben, amikor az Orbán kormány hatalomra került, akkor azt gondoltuk, hogy hát itt a nyerőben új helyzet várható Magyarországon. Ez azt hiszem nem kell ragozni, hogy ez mennyire beigazolódott. A kétharmados parlamenti mandátum az ugye olyan lehetőséghez juttatta a kormányzatot, amely az előző időszakban talán még akkor is a fönnállt nem biztosított olyan magabiztos fellépést a kormányzatnak, amelyet az utóbbi időben tapasztaltunk. Ennek megfelelően rögtön az első intézkedések kapcsán olyan súlyos jogállamisággal, a jogállamiság védelmével kapcsolatos aggályok merültek fel többek között a magyar jogvédő szervezetekben, amelyek arra sarkaltak minket, hogy egy kicsit talán a szokásos munkamódszerünkből fókuszunkból kiszakadva tágabb együttműködést, vagy egy szorosabb együttműködést valósítsunk meg tágabb keretek között. És másik emberi jogi, magyar emberi jogi szervezetekkel összefogva, kvázi formalizáltan kezdjünk egy olyan munkába, amely az eddigi, vagy az addigiakhoz képest talán újszerű volt, a jogállamiság és az alkotmányos értékek érvényesülésével kapcsolatos értékelésünket próbáljuk közösen elvégezni, egy együtt gondolkodást formálisan rendszeres együttműködés keretében végezzünk, annak érdekében, hogy így talán összefogva jobban tudjuk a szakmai és a széles nyilvánosság számára is eljuttatni az aggályainkat. Pontosan azért, mert úgy láttuk, hogy a magyar társadalomnak igen kis részét érdekli igazából az, hogy a jogállami értékekkel mi történik Magyarországon, és hát talán a mindennapi megélhetési gondok, vagy a gazdasági válság egyénekre gyakorolt hatásai elterelik a figyelmet, az egyébként sem addig nagyon sok figyelmet kapott emberjogi kérdésekről. Úgyhogy úgy döntöttünk a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezettel, illetve az Eötvös Károly Intézettel, hogy akkor egy rendszeres együttműködés keretében értékeljük azt, hogy mi történik a kormányzati politika, az alkotmányozási folyamat, a törvényhozási folyamatok, azok hogyan hatnak az emberi jogi, jogállami kérdésekre. Ennek során több viszonylag méreható elemzést készítettünk, amelyek azt hiszem, hogy bizonyos esetekben nagy nyilvánosságot is kaptak, megtalálhatóak a honlapjainkon. Nem kívánok ezeknek a részleteibe belemenni, mert olyan témákról szólnak, ami azt hiszem, hogy a közönség számára ismertek. Azt talán viszont kevésbé, hogy mit kezdtünk ezekkel az értékelésekkel. 2011. január legelején, amikor már ugye több mint fél éve eltelt az új kormány hivatalba lépése óta, és számos számunkra aggasztó fejlemény történt. Úgy döntöttünk, hogy talán ezek a hagyományos vagy szokásos emberi jogi eszközök, ezek kevesek, és ideje egy kicsit felsrófolnunk az aktivitásunkat olyan intézmények felé is, amelyek a magyar politikára, a magyar közéletre azért befolyással bírnak, még ha nem is feltétlenül közvetlenül. Ennek megfelelően Vivian Reddingnek írtunk egy levelet, amelyben felkívántuk hívni a figyelmét arra, hogy a magyar médiaszabályozás, a sajtószabadság érvényesülésével kapcsolatos megállapítások mellett azért számos egyéb demokratikus érték és jogállami intézmény léte is fenyegetve van. Úgy éreztük, hogy a média rendkívül nagy teret biztosította a sajtószabadság, médiaszabadság kérdésével kapcsolatos kritikáknak, ezek eljutottak az Európai Unió intézményei felé is, de nem csak erről van szó, ez egy nagyon fontos területe, de alapvetően nem kizárólagos területe azoknak a negatív fejleményeknek, amelyek minket a napi munkánk során aggasztanak. És éppen ezért próbáltuk a biztos asszonynak a figyelmét felhívni egyéb olyan kérdésekre is, amelyek például a törvényalkotás stílusával, az Alkotmánybíróság hatáskörének leszűkítésével, vagy a kormánytisztviselők indoklás nélküli elmozdításával kapcsolatosak. Beszéltünk arról, hogy visszaható hatályú adózás történik, ami ugye a magántulajdonhoz való jogot is sérti, ugyanúgy, ahogy a magánnyugdíj tagok megkülönböztetésével kapcsolatos rendelkezések is, és próbáltunk arról is beszélni, hogy olyan büntető politikai reformok, vagy legalábbis irányváltás történik, amely megítélésünk szerint alapvető emberi jogi normákat sért, így például a fiatalkorúak elzárása, a háromdobás büntető törvénykönyvbe, háromdobás. Sok polémia volt, hogy csapása, jobban hangzik a csapás, de dobás lett végül. Tehát a három dobás, vagy pedig az, hogy bírósági titkárok, tehát nem bírák rendelkezhetnek arról, hogy embereket fogva fognak tartani, ugye itt a szabálysértési elzárás keretében történt jogszabálymódosításokra beszéltünk. El is küldtük a levelet, a nagyon hosszas elemzéseket, amelyek addigra már két elemzés készült a törvényalkotási hullámokról, ugye összesen voltak talán 30 oldal hosszúak, és kaptunk is egy rendkívül udvarias 5 soros levelet válaszként egy héten belül a kabinet főnökétől, hogy ezekben a kérdésekben, mármint a médiával kapcsolatos kérdésekben, Néli Krősz biztos az illetékes, és ezért a levelünket áttették hozzá. Utána nem jött erre, ezzel egyáltalán semmilyen választ nem kaptunk, úgyhogy rövid leszek utána. Visszanéztem az ezzel kapcsolatos levelezést, és hát rendkívül egyrészt elkeseredett hangok voltak ugye a társszervezetek munkatársaitól, hogy hát igen, igen, hát az Európai Unió is cserben hagy minket, illetve mások azt mondták, hogy a hazai politikai közösségtől kell várni a fellépést, nem kell az Európai Uniós intézményekre hagyatkozni. És ebben igazából annyiban is hagytuk. Egészen addig, amíg aztán októberben újra nekifutottunk és írtunk az Európai Bizottság elnökének, Barrosónak egy levelet, kifejezetten az adatvédelmi biztos hivatalának a megszüntetése kapcsán. Itt úgy láttuk, hogy végre van egy olyan egyértelmű Európai Unióba jogába ütköző új szabályozás és helyzet, ahol azért a bizottságnak nem kell különösebben fogódzókat keresnie ahhoz, hogy végre tegyen valami lépést. És hát erre a levélre aztán novemberben kaptunk is újra ismét Vivian Redingtől egy választ, amiben arról tájékoztatott minket, hogy vizsgálatot kezdeményezett. Úgyhogy eltelt egy kis idő, közben nagyon sok minden történt, és hát a bizottsági reakció legalábbis az értékelésünk szerint azért merőben más volt. És ezt követte az újabb hármas együttműködés keretében készült levél, amit aztán január elején küldtünk szintén Reding biztos asszonynak. Ez egy alternatív válaszlevél volt a kormány decemberi, a Reding biztos asszony december elején írt egy levelet, 5 napos határidőt tűzve a kormánynak arra, hogy reagáljon az igazságszolgáltatással és az adatvédelmi hatósággal, vagy adatvédelmi biztossal kapcsolatos kritikákra, és ehhez mi úgy gondoltuk, hogy a kormány válasza mellé szükséges egy úgynevezett alternatív válaszlevél, ahol a bizottság számára olyan információkat is nyújtunk, amelyek a kormány válaszából kimaradtak esetleg. Vagy pedig a kormány válasza nem ezekre a hangsúlyokra koncentrált, és hát ez a levél most már egyértelműen pozitív fogadtatásra lehet. Kifejezetten megköszönték azt, hogy tájékoztattuk a bizottságot a magyar fejleményekről, nagyon hasznosnak találták az információt, és hát ugye lehet tudni, hogy aztán január 17-én meg is indultak a kötelezettségszegési eljárások, úgyhogy az kezdeti bizonytalanságunk, majd a lelombozottságunk talán most egy optimistább hozzáállást mutat, de én továbbra is azt gondolom, hogy azért az Európai Uniós intézmények, bár nagyon sok a figyelem a parlament részéről is, és ez egy ilyen kiemelt figyelem, amelyet mi is érzünk, és folyamatosan jönnek a megkeresések és a felkérések az európai parlamenti képviselők részéről, hogy fejtsük ki az álláspontokat, találkozunk velük. De azt gondolom, hogy nem ez az, ami a magyar emberi jogi jogállami értékek megőrzésének az elsődleges fóruma. És továbbra sem hanyagolhatjuk el azokat az ilyen hagyományos eszközöket, mint a Strasbourgi bíróság, meg a hazai bírósági rendszer természetesen, amelyeket alkalmazni szoktunk. Ez egy nagyon fontos kiegészítés, politikai nyomásgyakorlásra alkalmas, de igazából azért én továbbra is azt érzem, hogy az Európai Uniós szerveknek egy ilyen hezitáló megközelítése van ezekhez az egyébként az Európai Uniós jogszabályokban nem feltétlenül kristálytisztán megjelenő értékekkel vagy érvékkel kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon remélem, így gyorsan, rövidre zárva, hogy ez a fokozott figyelem ez nem lankad, nem csak a parlamentben, hanem egyéb EU-s intézmények részéről, leginkább ugye a bizottság részéről, és hogy ez a figyelem ez nem csak azért nagyon szűkre szabott uniós jogi jogalkalmazással kapcsolatos kérdésekben merül ki, de ezért vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan fog működni. Köszönöm.